6 óra 37 perckor a magyar emberek több mint fele szenved a zajszennyezés káros hatásaitól. Egy friss kutatás szerint a legtöbb embert a szomszédok hangoskodása zavarja, de sokan kiemelték a közúti forgalmat, valamint az épületek üzemeltetéséből származó zajokat is, például a csövek zúgását. Az ezekből származó krónikus stressz hosszú távon egészségügyi kockázatokkal járhat, ezért nem árt időben kiküszöbölni őket. A fenntartható épületgépészeti megoldásokkal foglalkozó Wavin marketing menedzsere szerint erre ma már változatos lehetőségek kínálkoznak, ezekre pedig fontos felhívni az emberek figyelmét. Görcz Gergely interjúja.
Mi zavarja leginkább a magyarokat, hogyha a zajszennyezésről van szó?
Nem meglepő, hogyha általánosságban a zajszennyezésről beszélünk, akkor mindenkinek elsősorban ugye a szomszédok jutnak az eszébe, illetve az olyan tényezők, amik nagyon szem előtt vannak, mint például a közúti forgalom. Úgyhogy ez is állt a kutatásunk hátterében, hogy rákérdezzünk azokra a kevésbé nyilvánvaló zajforrásokra, amik sokkal alattomosabban állandó stresszfaktorként hatnak az emberekre, és hogy megtudjuk, hogy egyáltalán ezeknek tudatában vannak-e annak, hogy ezek közül melyiket lehet csökkenteni, vagy kiiktatni, és hogy egyáltalán hogyan viszonyulnak ezekhez a zajokhoz.
És miket találtok, mik ezek a tényezők, amik a leginkább irritálják a magyar embereket?
Az előbb említett nagyon nyilvánvaló tényezőkön kívül nyilván az üzemzajok azok, amik egy ilyen nagy összefoglaló csoport, és itt kicsit megbontottuk, például, hogy háztartási gépek, amelyek ezeken belül nagyon nyilvánvalóak, de vannak olyan például fal mögöről származó zajok is, amik folyamatosan jelen lehetnek, ilyen például a fűtéssel összefüggő zajok, vagy a csővezetékekben lezúduló víznek a zaja, vagy esetleg figyelmeztető jelzések, amelyekből most már egyre több van.
A kutatásuk alapján milyen hatásai vannak az emberekre ezek a zajforrások, ez a zajszennyezés, milyen tüneteket okozhat?
A kutatásban is kitértünk arra, hogy vannak a nagyon nyilvánvaló zajok, illetve vannak ezek a sokkal finomabb, viszont folyamatosan jelenlévő zajok, mint például az üzemzajok, amelyek folyamatos stresszfaktorként működnek, és ez a folyamatos stresszfaktor, ennek vannak kihatásai az egészségre. Például elég nagy százaléknál okozhat ez alvászavart, vagy állandó nyugtalanságot, hogyha egy százalékokról beszélünk, alvászavarról 27% számolt be, 13% kimerültségről, 6% fejfájásról, tehát látható, hogy ezek a kevésbé előtűnő tünetek, viszont nagyon zavaróak, ha folyamatosan fennállnak.
Ugye ezek a külső zajok, ezek széles skálán mozognak, lehet akár egy konstans zaj, ami mondjuk a vízvezetékekből jön, de lehet akár egy építkezésről beszűrődő élesebb hanghatás is. Mitől függ az, hogy hol húzódik valakinek a zajtűrő képessége, és mi az, amit még tolerálni tud?
Szerintem attól függ elsősorban, hogy összességében mennyi zajhatás éri, hogy ezek összeadódnak. A külső építkezésről beszűrődő zaj ellen tud tenni, ugye becsukja az ablakot, és remélhetőleg azzal kizárja, de hogyha emellé még jön egy állandó vízcsobogás, vagy egy állandó kattogás a fűtési rendszerbe, ugye ezek összeadódnak, és fokozatosan egyre jobban irritálják az embert.
Hosszú távon krónikus stressz forrásként lehet jelen az ember életében. Ez a zajszennyezés, ez hosszú távon hova vezethet? Mit mutat a kutatás?
Hát tudjuk, hogy ez nem segít. Hát ez a szorongáshoz hozzájárulhat, különböző emésztési problémákat hozhat, a folyamatos szorongás, meg a folyamatos készenlét, amikor nem tud regenerálódni a szervezet. Tehát minden olyan egészségügyi probléma, ami ebből adódik, ugye ahhoz hozzájárulnak az állandó zajok is.
Ugye itt említette, hogy a legtöbben a szomszédokat emelték ki, mint olyan zajforrás, ami rendszeresen zavaró tényezőként lehet jelen az életükben. Hát ugye a szomszédot nehéz lecserélni, és nehéz kiküszöbölni ezáltal ezt a zajszennyezési forrást, de milyen lehetőségek vannak ezeknek a konstans zajoknak a kiküszöbölésére önök szerint?
Igen, hát mi arra próbáltunk rámutatni, hogy például az üzemzajokból azért sokat ki lehet küszöbölni, vagy lehet csökkenteni. Itt is megkérdeztük a válaszadókat, hogy tudatában vannak-e annak, hogy melyek ellen lehet tenni, és az derült ki, hogy azért nem. Tehát az, hogy a háztartási gépek működési zaját lehet csökkenteni, ezt a fele a megkérdezetteknek tudta, de hát ez nagyon nyilvánvaló. Az, hogy a fűtéssel összefüggő zajokat lehet csökkenteni, azt már alig több, mint az egy harmaduk tudta, és az, hogy tulajdonképpen a vízcsobogásnak a zaját is lehet csökkenteni, azt meg már csak 28% tudta, tehát látjuk, hogy azért itt van még tér az ismeret terjesztésre. És mi ezt szeretnénk azért így propagálni, hogy igen, ezek ellen az alattomos zajok ellen lehet tenni. Tehát lehet csökkenteni a tűtésnek a zaját, vagy lehet olyan csőrendszereket használni, amelyekből nem hallatszódik ki, hogyha csobog benne a víz. A csővezeték, tehát ebből vannak a hagyományosak, és vannak az úgynevezett zajcsökkentettek, ami nem csak anyagában más, hanem a rögzítés technikában is, és ugye ez a két dolog összeadódik, és sokkal csendesebb. Épületgépészeti megoldások, mint például a fűtésnél a sugárzó fendeteknek a beépítése, akár a hűtésnél is, ugye nem a légkondicionálóknak az alkalmazása, hanem felülethűtésnek az alkalmazása, szintén hangtalan, és nem zúg állandóan, mint egy légkondicionáló. Tehát ez is például két nagyon kiemelkedő példa arra, hogy lehet a nyugalmat biztosítani. De egyébként mostanában már arra is szoktak figyelni, és olyan igény is felmerül, hogy a lakók nem szeretnék hallani, amikor lezúdul egy nagy zivatar, annak a hihetetlen mennyiségű esővíznek a saját hangját, amikor a csatornán távozik. És erre is van megoldás. Tehát erre is vannak olyan rendszerek, amik úgy gyűjtik össze az esővizet, hogy az kvázi hangtalanul le tud folyni az épületről.
Említette most ezeket a megoldásokat. Nyilván ezek közül jó pár azért költséges megoldásként van jelen. Az önök kutatása mit mutat? Mennyire hajlandóak áldozni a magyarok anyagi szempontból azért, hogy csendesebb környezetben élhessenek?
A kutatásunk azt mutatja, hogy igenis hajlandók áldozni. Tehát olyan 40%-uk azt mondja, hogy ő neki az otthon a vára, és ott szeretne legalább nyugalomban lenni. Aztán van olyan, aki azt mondja, hogy igen, költene, de nem tudja, hogy van-e értelme, tehát őket szeretnénk majd megcélozni, és azt kommunikálni, hogy igenis tud ezek ellen tenni, ez körülbelül 32%. Tehát azért összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy egy elég jelentős rész.
Hogyha mondjuk növekszik ez a trend, hogy erre fordítanak az emberek és áldoznak zajszűrésre, hogyha lehet így fogalmazni, ezek hogyan alakítják a piaci trendeket az építőipar szempontjából, kivitelezői oldalról?
Hát nyilván akkor sokkal inkább érdekelt lesz az adott beruházó, hogy a nem sokkal drágább, viszont például ezt a zajszűrés megvalósító megoldásokat tervezze be, és azokat is vásárolja meg. Jelen pillanatban nem tudja, hogy van erre igény, és ugye tudjuk, hogy minden forinton spórolnak, tehát akkor ezek az elsők, amiket kihúznak, hiszen ezek ilyen láthatatlan termékek. Viszont annak ellenére, hogy most azt mondjuk, hogy drágább, mint a hagyományos, ami igaz is, összességében a teljes beruházás, a teljes építkezés költségéből töredéket jelent, például egy zajcsökkentett lefolyórendszernek a beszerelése. Úgyhogy abszolút értékben, megviszonyítva a teljes beruházáshoz, ezek nagyon kicsi pluszköltségek.
Régen mondjuk a márványburkolat, vagy egy korszerű, a legmodernebb háztartási eszközökkel felszerelt konyha jelentette a luxus egy háztartás tekintetében. Mondhatjuk, hogy így a trendek alapján ma a csend az új luxus?
Igen, egyre több a zaj, és mondjuk itt a zajnál azt is elmondanám, nem csak akusztikus zajra vagyunk most már érzékenyek, hanem minden külső ingerre, és ezeket is zajnak hívjuk. Tehát ezek mind-mind összeadódnak, és igen, nyugalmat szeretnénk. A nyugalomhoz az is hozzájárul, hogy ezek, ahogy említett, a luxus minőségű háztartási berendezések, hát azok jóval halkabban is működnek, mint a kevésbé drágák, és igen, akkor az új a lakók megpróbálják megtalálni az egyéb olyan megoldásokat is, amelyek a csendet biztosítják.
Az elmúlt percekben a WWN marketing menedzserét hallották itt a Trend FM-en, aki beszélt arról, hogy hogyan lehet a zajszennyezésben javítani a helyzetet, mégpedig Ronyec Nórával beszélgetett kollégám. A mezőgazdaság volumene nőtt, tavaly az árak viszont annál is jobban, ami nem véletlen, hiszen a kalászosokat az asszály, a gyümölcsösöket pedig a fagy sújtotta. Értékelte a KSH adatait a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila beszélt arról is, hogy tavaly az állattenyésztést jobban teljesített. A bárányok kivételével minden állatszáma gyarapodott, a takarmány ára is. Összességében nem volt nagy gond, pedig őket meg a betegségek tizedelték. Az idei év talán jobb lesz, eddig csapadékügyben jól állunk, a fagy eddig elkerült. vele beszélgettem mindenről.
Hogy osztott meg a növénytermesztés, állattenyésztés teljesítménye tavaly?
Egyértelműen még mindig állattenyésztés vezet. A tavalyi asszálykárok azért oda tettek jócskán a növénytermesztésnek. Az ország 40%-án az egy jelentős asszálykár volt, de a többi területen sem zuskáltak a csapadékba. Emiatt magasabb árak lettek a terményárak, illetve ezt ugye ezt Európa és világpiac is húzta föl az árakat. Tehát kevesebb teljesítmény, kis magasabb árak, amelyek valami is kompenzáltak a növénytermesztésnek a kiesését. Az állattenyésztés mindig stabilabbnak minősült, különösen ha belegondolunk, hogy ilyen magasabb terményárak mellett kellett nagyobb produktumot hozni. De egyértelműen látszik, hogy a szarvasmarha, a sertés és a tyúk többet tartottak az elmúlt évben 2-3%-kal, mint korábban. Ugyanakkor a juhtenyésztés egyre inkább lendül lefele, és egyre rosszabb lesz, és kevesebben tartanak jókat.
Nem csak a szántóföldi növények, hanem a gyümölcsösökben is ugye nagyon komoly egyrészt volumenvesztés volt, ugyanakkor meg hihetetlen áremelkedés.
Dinamikus áremelkedés egyértelműen a kalcinál és a megynél tapasztalatunk, de szinte minden gyümölcs extra árat ért el. Ez akkor áll elő, hogyha nem csak nálunk van fagykár, hanem már a többi részén is, és nincs elegendő kínálata a kereskedők számára, így rendkívül árak voltak. Ez évben úgy néz ki, hogy nem lesz fagy, vagy eddig nem volt fagy, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy visszabillen a eredeti állapotába, ha nem is ugyanaz az ára, mint tavaly előtt volt, de egy alacsonyabb árak a számítanak a termelők.
És hát eddig azért a szántóföldi gazdák sem panaszkodhatnak az időjárásra, még per pillanat.
Igen, még ez a szó. Jó, Dunántúl most különösen kapta csapadékot, tehát a Tiszántúl megint kimaradt, illetve a Dunánnak ez a része, ami keletfele van. Úgyhogy bízunk benne, hogy ebből a mediterrán ciklonból hét elején jut valamennyi minden területre. Tehát nagyon kell csapadék. Még van tartalék a földbe, tehát még egy 10 centire, mit találunk ezzel talajréteget.
No, térjünk vissza az állattenyésztéshez, kicsit húsvéthoz is közeledve. Kezdjük a szárnyasokkal. Minden állat típusnál kivéve a bárány emelkedés volt, tehát több jószággal foglalkoztak a gazdák. Meg is érte nekik?
Úgy gondolom, hogy banfi tartás, bár gyorsan változnak az árak, és elég hektikus, de egyértelműen látszik, hogy 33 milliónyi tyúkállomány az igen jelentős, ami 13%-os emelkedés mutat a korábbi évekkel megelőzően. Ebből 8,6 millió körül van a tojóállomány, ami szintén egy 6%-a magasabb, mint korábban volt.
Ebből következik, hogy hogyan alakulnak a tojásárak, főleg most közeleg itt a húsvét.
Elég érdekesen alakulnak, 70 és 100 forint között mozog az ár. Egyértelműen látszik, hogy változik a kereslet. Többen keresik és le is foglalják időben a termelőkkel az árut, de ez nem a magyar piac, a főfelvő piac a báránynak, hanem az olasz piac. A megtermett birkáknak a 80-90%-a ebben a szezonban, ebben a húsvét előtti időszakban Olaszországban landol. Mivel az olaszok legnagyobb főfelvők Európában így rögzítják az árakat, szélmekedést tudunk tapasztalni, és biztos piacra kerül a termékünk. Egyértelműen magasabb minőségű a magyar bárány és jerke exportunk, hiszen rövid idő alatt állítanak elő, rövidebb idő alatt állítanak elő jó minőségű bárányost, amit a olasz piac különösen keres.
Mi a helyzet a disznóhússal? Ugye ott is volt érdekes mozgás tavaly.
A disznóhús az kell stabilizálódni. Hektikus árváltozás után úgy néz ki, hogy bár növekszik a sertés tartók száma, illetve növekszik a sertés száma, de a maga és a felvásárlási ár is valamely stabilizálódik, bár mostani időben 15%-a kevesebb áron tudták eladni a édősertést a termelők, a tenyésztők, de így is körülbelül 4 millió körüli sertést dolgoztak fel a magyar vágóidak.
Időintervallum, amennyi idő alatt ezek a jószágok kifejlődnek. Gondolom, hogy azért azt is bele kell kalkulálni, amikor az árakról beszélünk. Ha a beruházás megtérülés idősávját, akkor melyik állat a legjobb ilyen szempontból?
Hát a broiler, mert 60-70 nap alatt kész van, tehát egy napos tyűvőből beálltják tenyésztésbe, az 70 napon a vágóidon van legkésőbb. Utána kell egy 5-10 napos tisztítás, feltétlenítéssel is számolnak, és mehet be a következő turnus. Hát elég gyorsan tud reagálni a broiler előtás, a vágócsirke előállítás a piaci változásokra. Ugyanezt a maratenyésztőnek másfél év, két év, a sertésnél is megvan maga kocaforgója, 1,2-1,3-ra forognak, tehát a sokkal lassabbak a nagyobb testű állatoknál a piaci érzékenységre válasz, és a tenyésztőben sem lehet nagyon ugrálni. Aki beállított egy marhállományt, akár tejelőd, akár húsmarhát, annak majdnem egy évet kell várni ahhoz, hogy valami profitot állítson belőle, bár most jó ára van a húsmarhának.
Mi a helyzet a kecskékkel, mert ugye annak is lett egy hápja pár évvel ezelőtt?
Ez a kecske az nehéz kérdés. Nem növekszik az állományuk, egyértelműen kevesebben tartanak, és kevesebb a kecske tartók számos, a kecske számos, ami piacra kerül. Bár az állomány emelkedett valamelyest 2-3%-kal, de így sem éri az országos mennyiségben a 30-32 ezer kecskét, tehát nem igazán domináns a tenyésztői körbe sem, de a piacra is kevés kerül. Ezzel szemben a jó állomány is csökken, de sokkal nagyobb export lehetőségei vannak, és a belföldi piac is keresi valamilyen szinten.
Csak azt gondolom, az ember, hogy a kecskesajt reneszánsza, vagy hát hogy mondjam, feltámadása, az húzná magával a kecsketenyésztők fejlődését is.
Hát nem könnyű eset. Az ismételten az a gond ezzel a kecske tejből készült termékekkel, hogy egy szűk fogyasztói kör fogyasztja és keresi a piacon, nagyon kevesen vállalják, azért van, számosan vannak, és nagyon sok verseny nyernek a magyar kecskesajt előállítók, és nagyon jó minőséget tudnak csinálni, hiszen jó minőségi takarmány kap, meg jó klimatikus viszony között van a kecske, de nagyon szűk szegmens, ahol el tudják adni. Nagy vállalatok nem is használják, és nem is dolgoznak fel a tejzemek kecsketejet. Ezek mind bázi kézműves termékek, ahol igazából minden gazda, minden tejtermelő tud be olyan minőséget beletenni, ami a piacnak kell, és hát sokszor francia vagy spanyol szinten tudnak extra minőségi kecskesajtot előállítani.
Az elmúlt percben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenélünk, közlekedünk, 7 órakor friss hírekkel.